Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csépfalvai Zoltán, Magyarország OECD és UNESCO nagykövete. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a megkívást. Van-e az OECD-nek becslése vagy számítása arról, hogy mennyibe került és mennyibe fog kerülni a migrációs válság Európának?
Jelenleg nincs még ilyen számítása, lehet, hogy a későbbiekbe készül. Ugye az OECD alapvetően a migrációt az integráció oldaláról közelíti meg, ebbe van tapasztalata, tehát 35 éve ad ki ezzel kapcsolatban kiadványokat, és az alapvető kérdése az OECD-nek ebben a tekintetben nem az aktuális politikai események, hanem az, hogy a migránsokat miként lehet integrálni, milyen ennek az oktatási feltétele. És egyébként azért az OECD tapasztalata az, hogy ez egy nagyon-nagyon lassú és nehézkes folyamat.
Mennyire lassú? Ha ma érkezik egy migráns valahonnan, ahonnan jellemzően szokott érkezni, akkor évtizedben mérik, amíg az integráció eredményt hoz?
Ez körülbelül ennyi is. Tehát az OECD 16 évre számolja azt, amíg a beérkező migránsoknak a foglalkoztatási rátája az azonos lesz, mint az adott országban lévőké. 16 év. Ugye? Tehát ezért ez majdnem egy generációváltás is. Tehát ez egy hosszú-hosszú időszak. És egyébként az jön ki az OECD számaiból, hogy az OECD az 35 országot fog át, tehát Új-Zélandtól egészen Kanadáig, hogy az európai országok nem minden esetben sikeresek egyébként az integrálásban.
Meglátja, vagy látta az OECD, hogy aki sikeres, az miért, és aki nem, az miért nem sikeres?
Ugye hát azért ennek alapvetően gazdasági feltételei vannak, tehát az, hogy munkához is jussanak, de a másik feltétel az pedig magában az oktatásban van. Tehát ugye itten készségek, képességek, átképzés, szakképzésre van szükség, és ha mondjuk csak a tavalyi migrációs hullámot nézzük, akkor ugye abban több mint 100 országból érkeztek migránsok. Ugye 100 ország különböző iskolarendszeréből, különböző felkészültségével, így azért ez elég nehéz az iskolai integráció és egyáltalán a képzésbe való integráció.
Arra van egyértelmű válaszuk, hogy ahol sikerült, ott megérte-e az integráció?
Hogy az OECD-nek az az alapvetése egyébként, hogy a migránsok idő után egyébként gazdaságban pozitív hatással is járhatnak, hiszen fogyasztanak, ezen kívül persze dolgoznak, és így tehát, hogy ez a munkaerőpiacra bejut. Azt azonban nyilvánvalóan különbséget kell tenni a szabályozott migráció, és ennek nagyon sokfajta változata van egyébként, és a nevezhetjük ezt illegális, spontán migráció között, mint ahogy a menekültek és a gazdasági migránsok között is célszerű különbséget tenni. Tehát azok a közgazdaságilag várható hatások, amelyek pozitívak egy migrációba, azok javarészt egy szabályozott migrációból származnak, amivel Európa szembesült az elmúlt időszakban, és szembesül jelenleg is, ez nem éppen szabályozott migráció.
A korábbi szabályozott migráció tapasztalatai azok mennyiben alkalmazhatók a mostani nem szabályozott? Mert tehát a mennyiség az szemben láthatóan nagyságrendekkel tért el a korábbi.
Hát mondjuk egy példát. Az Egyesült Államokban, vagy például Kaliforniában külön adnak startup vízumot. Ugye? Tehát azoknak, akik egyébként tehetséges technológiai vállalkozások, azokat próbálják becsábítani, segítik egy ilyen vízummal. Ez egyébként Európában is felmerült, hogy például ezzel segítsék a fiatal technológiai vállalkozóknak a belépését. Ugye ez egy célzott, ráadásul szabályozott, de nagyon sokfajta változata van ennek. Amivel szembesülünk, hogy említettem, ez egy másabb probléma.
De erre bármilyen tapasztalat vagy tanulság a korábbiakból levonható, hogy kéne csinálni abban a helyzetben, amit eddig még sosem láttunk?
Olyan, a tapasztalat az, ez a 16 év, amit említettem, tehát, hogy egyrészt ez egy hosszú folyamat, az oktatási rendszernél van a legfontosabb lépés, tehát akik belépnek, azoknak át további szakképzése, tehát most nem csak az, hogy elhelyezése és így tovább, és akkor utána pedig a munkaerő piaci integrálása, hogy hol lehet ezekbe segíteni, hiszen akkor valósul meg az integráció. Azzal a kérdéssel, hogy mondjuk kulturális integráció, vagy civilizációs integráció, ezzel az OECD szintén nem foglalkozik.
Azzal foglalkoznak-e, hogy a szociális ellátórendszerekre milyen terhet ró az integráció, illetve hát ha már az integrálódtak ott az emberek?
Az a helyzet, hogy ilyen adatai most még az OECD-nek nincsenek, és ahonnan az OECD ezeket adatokat be tudná gyűjteni, azok a tagállamok, és nyilvánvalóan a tagállamok sem rendelkeznek minden ilyen eszközzel. Ugye annyira hirtelen érkezett ez a hullám, hogy ennek a felmérése is még szerintem gondot okoz. Ami mondom, az OECD szempontjából egy fontos kérdés, és az OECD direkt nem szeretne mindennek a politikai vita vonatkozásában részt venni, az, hogy akik érkeztek, azokat hogyan lehet minél előbb, minél gyorsabban integrálni.
Van-e arra valamilyen becslésük vagy prognózisuk, hogy mi lesz, hogyha Európának mondjuk egy amerikai elnökválasztás kimenetelétől függően nagyobb biztonsági befektetéseket kell eszközölnie, mert mondjuk az amerikai elnök azt mondja, hogy most már fizessetek, ha azt akarjátok, hogy megvédjünk benneteket.
Ugye, ha befektetésről beszélünk, akkor az OECD mindenfajta mindig minden befektetést támogat, de ez esetben valószínűleg ez költséget jelent. Tehát a biztonsági védelmi költségek emelkedése, azt azért látni kell, hogy a biztonságnak ára van. Tehát eddig is ára volt, és a jövőben is ára lesz. Ugye Európa egy ilyen furcsa helyzetben élt nagyon sokáig, hogy a biztonságra költött amennyit. Látjuk ennek a következményeit egyébként, tehát mindaz, ami lezajlott az elmúlt években, az pont ennek a következménye. Hogyha ez beruházás jellegű, akkor annyira nincs ellene az OECD, hogyha ez költségvetési kiadás erősen megterhelő jellegű, akkor nyilvánvalóan másabb.
Van más útja, hát hadsereget hogy lehet másképp csinálni, mint az államok csinálnak, azoknak meg költségvetési pénzük van.
Javarészt ez kiadás nyilvánvaló, és ugye ahhoz tudni kellene persze, hogy mennyi kiadási emelkedéssel jár. Azt azért látni kell, hogy a világgazdaságban, Európában is, és a fejlett országokban is, ugye most azért egy nagyon alacsony kamatszint van. Ezzel az alacsony kamatszinttel azért az államháztartások viszonylag könnyen tudják finanszírozni az államháztartási hiányukat. Az államháztartási hiányok is most már azért eléggé a 3%-os szint alatt vannak, akár azt is mondhatnám, bizonyos tér is van erre.
A brit kilépési népszavazás előtt azt mondta, hogy nem volna jó, ha a britek mennének. A britek mennek, most úgy tűnik. Milyen következményei lehetnek? Az OECD számol-e valamivel?
Hát először azért tegyük hozzá, hogy azt se tudjuk, hogy pontosan mikor mennek.
Ugye? De mennek, az ugye most már biztos.
A döntés van arról, hogy mennek, eddig ez stimmel. Az, hogy mikor történik, azt nem tudjuk, mert ugye elég elhúzódó hosszú folyamattal számolhatunk. Ugye két dologgal kell számolni, egyrészt a referendum utáni hirtelen sok, ez körülbelül le is zajlott egy-két hónap alatt, azzal a következménnyel, ami a font leértékelődésével járt, és igazi nagy kérdés egyébként a középtávú hatások.
Mennyi a középtáv?
Tehát, hogy miként hat ez majd a kereskedelemre, miként hat ez a tőkeberuházásokra, miként hat ez a bevándorlásra, ami egyébként ott munkaerőpiaci hatása van, és gazdasági növelő hatása van, miként hat ez egyébként képzésre is itt. Most azzal számol az OECD, hogy azzal számolt még a Brexit döntés előtt, hogy 2020-ig a kilépés az háztartásonként, tehát az Egyesült Királyság háztartásaiként 2200 font veszteséget okoz. Igen, 2020-ig 2200 font veszteség háztartásonként. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a 2020-ig ha nem léptek volna ki, vagy nem lépnek ki, ugye ahhoz képesti GDP növekedés, mint egy 3%-kal lesz alacsonyabb. És ez nagyon jól látható abban is egyébként, hogy a ma megjelent, egyébként 11-kor bemutatott időközi előre, gazdasági előrejelzés, az a következő évre erősen visszavágja egyébként a brit gazdaság növekedését, már csak 1%-osra, tehát 1% ponttal csökkenti a jövő évi hatását. Tehát a gazdasági növekedést. De én itt úgy gondolom, hogy persze nagyon sok bizonytalansági tényező van. Nem tudjuk, mikor kezdődik, nem tudjuk, hogy milyen lesz a kereskedelmi tárgyalások, tehát az egész rendszer hogyan alakul át. Az látható, hogy a bizonytalanság az sose szereti a gazdaságot, ez nem jó esemény, és az is látható, hogy ennek komoly költségei lesznek a brit gazdaságban.
De hogyha britek elvesztenek háztartásonként 2200 fontot, ezt megnyeri-e valaki?
hogy miért vesztenek el? Hát ugye itt több csatornán megy a hatása. Az egyik a kereskedelem. A nagyon fontos kérdés, hogy milyen kereskedelmi megállapodás lesz majd az Európai Unióval. Tehát, hogy hozzáférnek-e az egységes piachoz, vagy pedig akkor valamilyen WTO rezsim alatt lesznek. Tehát tagja lesznek-e az egységes belső piacnak, mint ahogy most tagja. Ugye a szabadon kereskedhetnek áru tőke mozgása, és így tovább.
Ennek ára lesz?
Ugye nincsenek bent, ugye, akkor nyilvánvalóan ennek van költsége. A kettes számú csatorna, ugye egy több csatornán jön a hatás, a kettes számú az a külföldi működő tőke befektetések. Mármint Nagy-Britániában. Nyilvánvaló az, hogy bizonytalan a gazdasági helyzet, nem lehet tudni, hogy mikor lépnek ki, és így tovább. Hogy az meg milyen hosszan nyúlik el a tárgyalás. Ha kilépnek, belépnek, akkor milyen lesz a kereskedelmi viszony az Európai Unióval. Ebből következően ez a külföldi működő tőke befektetések is ott. Aztán ugye a nagy kérdés az, ami az egész referendum idején egyik központi téma volt, ez a külföldiek munkavállalása. Hát azért a számok azt mutatják, hogy a brit gazdaság ebből olyan rosszul nem járt, hiszen a referendumot megelőző időszakban mintegy 2,3 millió új munka jött létre, ebből 2 millió éppen a beérkezett vendégmunkások a révén. És ugye a számítások is azt mutatják, hogy évente mintegy 500 ezer új munkavállaló érkezik az Egyesült Királyságba. Ugye ez az évente érkezés, mert azért vissza is jönnek, és így tovább. És a körülbelül a 14-re érte el az Európából érkezők a nem európaiaknak a számát. Tehát a másik fele az nem Európából érkezik, Pakisztánból és itt, tehát más országokból. És ugye az látszik, hogy hát ezek körülbelül most álltak be ebbe az arányba. De most nyilvánvaló ezek a bevándorlók, akik ott részt vesznek munkaerőpiacon, ezek foglalkoztatásban résznek, GDP-hez hozzájárulnak, adót fizetnek, és így tovább. Ugye ennek megvan a maga gazdasági húzó hatása, hogyha olyan változás jön, amelyik ebbe valamilyen korlátozást hoz, akkor nyilvánvaló ez is egyfajta kiesés. És akkor van még egy negyedik csatorna, amiben a britek bíznak, de itt olyan sok esély vagy lehetőség nincs, azt, hogy ha nincsenek benne az Európai Unióban, kevesebb központi előírás szabályozza a piacot, ezért lehetne liberalizálni a piac egyes területein. Itt viszont az látható, hogy ők már a jelenlegi keretek között is annyira liberalizálták az árupiacot, közlekedést, informatikát és itt, hogy ott sok mozgásterük már nincsen.
Abban van mozgásterük, amit néhány brit politikus mond, hogy végre újra az unió békjóitól megszabadultan globális lehet Nagy-Britannia.
Globális milyen értelemben? Globális micsoda?
Mindenkivel bármit csinálhatnak, mert nincsen az őrült mennyiségű szabályozás, ami uniós tagként kötötte őket.
Ez nagyon gyakran elhangzik a brit politikai vitákban, hogy hát 90%-ban a brit parlament elfogadott törvényeket, azt igazából Brüsszelbe írják. A nagy kérdés, hogy melyik az a 10%. Mert ugye a 90% arról szól, hogy nem tudom, különböző termékeknek, tehát klasszikus uborka, görbületszöge, és így tovább, ugye tehát különböző termékeknek a szabványi, az annyira nem lényeges, ha 10%, hogyha az igazán fontos, akkor mégiscsak megvan a saját önállóságuk. Ugye ahhoz, hogy Británia most is egyébként az unió tagjaként is globális szereplő a gazdaságban, különösen a pénzvilágban, itt egyébként az unióval való kilépés az éppenséggel bizonyos problémákat vet fel, hogyan férhet majd hozzá egyébként az Európa Unió pénzpiacához, hiszen azért az, ha már globális pénzügyi központ, akkor ez ehhez szükséges lenne.
Milyen a bot másik vége? Európának, az uniónak mit okozhat a Brexit?
Európának alapvetően az, hogy ez egy hosszan elnyúló folyamat, a bizonytalansága szintén nem jó. És kicsit furcsa a dolog, mert a bizonytalanságot könnyebben tudja kezelni ez esetben Nagy-Británia, mint az Európai Unió. Nagyon egyszerű. Nagy-Britániában egyetlen egy kormány van, Európai Unióban meg itteket leszámítva 27, ugye, tehát egyezni, tárgyalni, és így tovább. Tehát ha nagyon elhúzódik ez a kilépési folyamat, vele párhuzamosan a tárgyalási folyamat, és vele párhuzamosan a bizonytalanság, az egy nehezebb döntési mechanizmussal rendelkező térség, tehát maga az Európai Uniónak, nehezebb és bonyolultabb, és helyenként gazdaságilag, hogy mondjam, bizonytalanság erősödésével a befektetési környezetet is nehezíti, mint Nagy-Britániában, ahol ugye egy partner létezik.
Nagy-Britániának az Európai Unió, mint piac leginkább fontos, akkor az Európai Uniónak Nagy-Britániában mi a legvonzóbb? Mi a legfontosabb?
Hát ez egy óriási piac, de ne feledjük, hogy a világ harmadik, negyedik legnagyobb gazdaságáról van szó. Tehát ugye során Egyesült Államok, Kína, Németország, Nagy-Británia, Franciaország. És furcsa módon, hogyha rendesen néznénk a sorrendet, akkor a franciák előtt lenne Kalifornia egyébként, ha Kaliforniát önálló országként tekintenénk sokfajta ok miatt. Tehát azért a világ harmadik, negyedik legnagyobb gazdasága azzal a piaccal, amivel rendelkezik, magával a nagyon erős bankszektorával. Én gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy ez az Európai Unió számára is piac. Megvannak a számok bizonyára, amelyek pontosan mutatják, hogy az európai export, vagy a különböző európai országok exportjában milyen szerepet játszik Nagy-Britannia. Ebben a tekintetben egyébként Kelet-Közép-Európa nem annyira érintett. Mi számunkra nyilvánvalóan az ott lévő munkavállalók érdekei, amik fontosak. Ott azért egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy ez ugyanannak az életnek a két oldala. Tehát akkor, amikor ugye arról beszélünk, hogy a britek hozzáférése a belső piachoz, és egyébként a európai vagy a kelet-európai munkavállalók hozzáférése a brit munkaerőpiacnak, ez ugyanannak a dolognak a két oldala. Klasszikus, tehát ez közgazdasági alap, ugye, hogy vagy a tőke megy a munkához, vagy a munka megy a tőkéhez. Na most nyilvánvaló, hogyha a tőke idejön, akkor a munka is oda kell, hogy menjen. Tehát én figyelem néha a politikai vitákat, ahol elhangzik, hogy hát alapfeltétel az, vagy kitétel, hogy szabadon hozzáférhessenek a kelet-közép-európai munkavállalók a brit munkaerőpiachoz. Hát, és ugye ennek feltételül szabva ezt ahhoz, hogy a britek hozzáférjenek az egységes piachoz, ez ugyanannak az éremnek a két különböző oldala. Ez együtt van.
Brexit bizonytalansága az Unióban és a briteknél hozzájárulhat-e a globális növekedés csökkenéséhez, amiről a szervezet vezető közgazdásza épp múlt héten mondta itt az Inforádióban, hogy az a baj vele, hogy nem tud 3%-ot hozni, ami nem hogy arra nem elég, hogy a következő generációk gazdagodjanak, hanem arra se, hogy a szociális rendszereket tartósan fenntartsák.
Én nagyon örülök, hogy Catherine Mann itt volt a múlt héten, és az egészség, hogy amikor tavasszal, vagy pontosan június legeslegelején volt az éves előrejelzés bemutatás, ugye a mai napon ennek a köztes előrejelzés, akkor azért ott elhangzott, és pont tőle hangzott el egyébként, hogy a globális gazdasági növekedésre is hatással van a Brexit, annak bizonytalanságaival, és a mostani előrejelzés, a ma megjelentbe is azért ennek része van. Az már megint egy más kérdés, hogy összességében a világgazdaság most már lassan másfél-két éve ilyen 3% körüli, picit alatta, picit fölötte szinten növekszik, aminek sokfajta oka van. Egyrészt a kereskedelem szintje nagyon alacsony, másrészt a befektetések szintje alacsony, a termelékenység növekedési szintje alacsony. Hogyha ezek hárman alacsonyak, akkor nem nagyon várhatunk azt, hogy miből növekedne a gazdaság. És hát ugyan növekszik a gazdaság, de most már kisebb ütemben Kínában 5-6% között, Indiában egy picivel nagyobb szinten, éves szinten 7%-kal. Latin-amerikai országoknak különfajta problémái vannak, különösen Brazíliának. És a nagy húzó motorok, ez esetben Európai Unió, Egyesült Államok, ott azért a növekedés elég szerint. Tehát az Európai Unió növekedése másfél százalék körüli.
De az OECD mégiscsak a jó szakpolitikák meg a jó gyakorlatok gyűjtő helye. Van-e valami megoldásuk arra, vagy javaslatuk, hogy lehet a globális gazdaságot 3% fölé növekedésben húzni?
Ja, többfajta javaslat van. Az egyik javaslat az, hogy amit láttunk az elmúlt időszakban, egy nagyon erős monetáris politika. A monetáris politika oda vezetett, hogy most már a kamatszintek azok gyakorlatilag zéró körül mozognak, sőt nagyon sok helyen negatív kamat van, ami egy elég érdekes és furcsa dolog, hogy kevesebbet kapunk vissza, mint amennyit betettünk a bankba. Ugye ennek az lenne a következménye, egyébként ez kihat a bankok működésére is nyilvánvalóan, ennek nyilvánvalóan az lenne a következménye, hogy valahogy a befektetések felé csatornázza a pénzeket, amelyek mégsem mennek. Ennek többfajta oka lehet. Az egy egész eddig ugye az volt a gondolkodás, hogy hát a kínálat, tehát nincs rendelkezés áll a forrás, ami mehetne a befektetésekbe. Most már nagyon sokan azt mondják, hogy nincsenek olyan projektek, amiben be lehetne ruházni.
De miért nincsenek? Nincs olyan, aki a végén megfizeti annak a projektnek az árát, mondjuk beköltözik abba a lakásba, amit fölépítettek? Szóval nincs fogyasztó a végén?
Hát ugye a fogyasztó ugye azt is jelenti, hogy a fogyasztónak van pénze. Ugye azért ebben a tekintetben még a mondjuk éppen a lakáspiacon, ott még nagyon hosszan elhúzódik a válságnak a hatása. Más helyeken azért ez gyorsabban megoldódik. Tehát a másik oldalról kell projekt is, amiben beruházni lehet. Ugye az OECD azt mondja, hogy mivel nagyon alacsony most már a kamatszint, és ez lehetővé tette az, hogy az országok a OECD tagállamoknál most már azért 3% alatt az államháztartás hiány, úgy látja, hogy van egyfajta költségvetési mozgástér, és ezt a költségvetési mozgástért az állam most egy picit, de nagyon óvatosan felhasználhatná olyan beruházásokra, amelyek hosszú távú növekedés segítik. Ilyen az oktatás, közlekedés és így tovább. Ugye azért ez óvatosan kezd el játszani, mert ugye meg azért már láttunk olyat, hogy
elérték a pénztesen,
amikor az állam azt mondja, hogy kicsit beavatkozik, és kicsit rásegít, és aztán nagyon rásegít, és akkor ott meg túlszalad a ló. És nem is minden országban lehet ezt megtenni, de ebben lát egy picit kis előre mozdulási lehetőséget.
Melyik területen leginkább volna kifizetődő? Az oktatást szokták olyannak mondani, ami lassan fizetődik ki, de akkor nagyon kifizetődik.
Hát, hogy ahhoz, hogy... ahhoz azért látni kell, hogy mi az a világ, amiben vagyunk, egyrészt, másrészt pedig hova megy ez a világ. Ugye azért itt egy nagyon-nagyon éles és gyors átalakulás zajlik jelen pillanatban, aminek csak picik kis részei van, picik kis részében próbál azért Magyarország most már előre lépni, de itt azért egy óriási mély technológiai váltás megy jelen pillanatban, aminek beláthatón belül, tehát most már 2-3 éven belül láthatóan rendkívül nagy változásai lesznek gazdaságban annak működésében. Ha csak belegondolok abba, hogy ma még csak játékszer az, hogy 3D-vel lehet nyomtatni, de amilyen gyorsan megy ez, és amilyen gyorsan zuhan le a költsége egyébként a 3D nyomtatásnak, pillanatokon belül elérhetünk oda, hogy amire szükségünk van, annak nagy részét kinyomtatjuk.
Nem megyek fogtechnikushoz, mert otthon kinyomtatom magamnak egy fogsoromat?
A fogtechnikusra annyiban lesz szükség, most nem akarok belemenni futurisztikába, de annyiban lesz szükség egy ilyen esetben, hogy egyébként ő megmondja egy küldőprogramot, hogy pontosan mit kell, és akkor ezt meg tudom csinálni otthon, vagy ő saját maga azzal csinálja, és az pontosabb lesz egyébként, mint ahogy eddig készítette.
De ennek mi köze az oktatáshoz? Az, hogy nem tudjuk, hogy
az oktatáshoz az a köze ennek, hogy erre nyilvánvalóan fel kell tudni készülni. Ugye, tehát ha amikor van egy nagyon mély technológiai váltás, és itt most robotoktól kezdve minden, ami ehhez tartozik, és ennek csak egy apró része azok a mobiltelefonok, amik eljutnak hozzánk. Amikor van egy ilyen nagy váltás, akkor kérdés az, hogy az oktatási rendszer miként tud ezzel lépést tartani. Ugye klasszikusan mondja Mark Andreessen, már ami igaza van neki ebben, hogy a jövőben kétfajta ember lesz, az egyik megmondja a kompjúternek, hogy mit csináljon, a másiknak pedig megmondja a kompjúter, hogy ő mit csináljon. Ez nem ennyire egyszerű nyilvánvalóan, ennél bonyolultabb, de ahhoz, hogy egy ilyen világra fölkészüljünk, az az oktatáson keresztül megy.
De azt látja az OECD, hogy melyik országba, milyen típusú oktatásba volna érdemes befektetni?
Ugye nyilvánvalóan ez függ persze az országoktól is, és az is abban is van nagyon sok jó tapasztalat cser az OECD-n belül, hogy hol milyen eszközökkel próbálnak, és egyébként, ha mondjuk az OECD legfrissebb tanulmányát ugye megnézzük, azért ott az egy nagyon fontos mondat, hogy nagyon korán kell kezdeni ezt az iskolai felkészülést, a korai képzés rendkívül fontos. Ott lehet egyébként megfogni azokat a ugye a magyar oktatás híres arról, minden szám ezt mutatja egyébként, hogy az eredményeinket, a PISA eredményeket, vagy a képzettség eredményeit, azt nagyon befolyásolja nagyon erősen a szülői háttér, ahol persze anyagi háttér és kulturális háttér és minden más háttér. Ugye ezeket a különbségeket felhozni a legelején lehet, aztán később már nem. Tehát ezeket a... És ugye az OECD ezt javasolja is, hogy a már a korán elkezdett képzés nagyon koncentrált és itt annak a hatásai, és erre vannak példák is különböző országokban, ahol ezek sikeresen mennek. De hasonlóképpen ugye az, ami nagyon sokszor felvetődik az, hogy hány informatikus hiányzik. Hát azért Európa szerte több százezer informatikus hiányzik. Itt nagyon gyors lépéseket kell tenni. És hát nyilvánvalóan az ami Magyarországon elindult, és én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó irány, és nyilvánvalóan még inkább ezt mélyíteni kellene, az maga a duális szakképzés. Hadd utaljak arra, hogy az OECD-ben volt januárban a munkaügyi minisztereknek a vitája, mint a francia egyik vita fórumot, azt a francia munkaügyi miniszter vezette, Myriam L. Comrie, és a vita épp a német duális képzésről ment. És mindenki elismerte, hogy jó, még ő is elismerte egyébként, amit a francia miniszter is elismerte, hogy jó, majd utána valahogy, hogy a vita abba ért véget, hogy igen, de ennek kulturális feltételei vannak. Ha a franciák nagy része úgy gondolja, hogy ha a gyerekem szakképzésre megy el, akkor az a én kudarcom, ha nem tud eljutni az egyetemre, akkor én szülő nekem a kudarcom, akkor azt mondja, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt a mentalitást átvinni. Tehát itt ugye nem csak arról van szó, hogy az oktatási rendszert milyen elemekkel építjük fel, mire fordítunk, hanem még ennek megfelelő kulturális háttere is van.
Innen folytatjuk a hírek után. Csépalvai Zoltán, Magyarország OECD és UNESCO nagykövete, az aréna vendége.